Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus nevelés oktatás felelőssége a keresztény hit továbbadása is, és fontos, hogy az oktatók jó körülmények között végezhessék munkájukat, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Pest vármegyei Pilis Csabán. Soltész Miklós, a megújult páduai Szent Antal általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola átadásán arról beszélt. A katolikus oktatási intézmények akkor tudják elvégezni a munkájukat, ha megkapják ugyanazt a támogatást, amelyet az állami iskolák. Az államtitkár kiemelte, a kormány az elmúlt másfél évtizedben az egyházi vezetőkkel együtt mindent megtett, hogy segítse a katolikus iskolákat, javítsa az oktatás körülményeit. Fontos továbbá, hogy az egyházi iskolák tanárai is megkapják ugyanazt a béremelést, amelyet az állami iskolákban tanítók, hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy ettől az évtől a hitoktatók is megkapják azt a béremelést, amelyet a más tárgyakat oktató tanárok. A 190 millió forintból megújult épületet és iskolaudvart Spányi Antal, az iskola fenntartó Székesfehérvári egyházmegye püspöke áldotta meg. Bertóti László Gergely iskolaigazgató elmondta, a felújítás teljes összege 190 millió forint, 131 millió forintból felújították a művészeti iskola tetőterét, és új kapu készült, hogy a gyerekek biztonságosabban érkezhessenek meg az iskolába. Az iskola udvar 62 millió forintból újult meg, hogy a diákok ne sár és sporttengerben játszanak, valamint több lehetőségük legyen a sportra. Egerben is hálát adtak a megszentelt élet napján. Február 2. a Gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepe. E napot Szent II. János Pál pápa 1997-ben a megszentelt élet napjává nyilvánította. Ebből az alkalomból hagyományosan minden esztendőben egybehívja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye területén szolgáló szerzetes férfiakat és szerzetes nőket. A Szent Mise a Szent Bernát ciszterci templomban volt, melynek elején megszentelte a gyertyákat a főpásztor. A Szent Misén András Attila jezsuita tartomány főnök mondott homíliát. Az evangéliumra utalva, mely Jézus templomi bemutatását beszéli el, rámutatott. Símeon életét, családját nem ismerjük, annyit ír róla Lukács evangélista, hogy idős jeruzsálemi ember volt. Amit viszont tudunk róla, az elegendő számunkra, hogy a mai napon együtt ünnepeljünk és ráfigyelve tanuljunk. Istenfélő ember volt, s megkapta ajándékba, hogy először lássa meg, amit addig hittel látott. Isten elküldte Jézus Krisztust erre a földre, és Símeon szemével meglátta, és elsőként talán felismerhette az ígéret beteljesedését. A 2025-ös költségvetést megalapozó törvény hozott pár olyan új lépést, amely a kormány reményei szerint szigorítja az önkormányzati gazdálkodást, és az önkormányzati finanszírozást is átláthatóbbá teszi. Mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium vezetője Gödöllőn. Navracsics Tibor, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett és a Konrád Adenauer Stiftung alapítvány által támogatott az önkormányzatok 2025 évi költségvetési kilátásaival és fejlesztéspolitikai lehetőségeivel foglalkozó konferencián arról beszélt. Az idei költségvetés által bevezetett gazdálkodási szigorítások egyike a faktorálás megtiltása a helyhatóságok számára. Hozzátette, egy másik szigorítás az adatszolgáltatási rendszert érinti, amelyet a kincstár felé kell majd ezután teljesítenie az önkormányzatnak. A harmadik, hogy a fejlesztési célú támogatások körében az 50 millió forint feletti támogatás kizárólag a kincstárnál vezetett számlára folyósítható, fűzte hozzá a miniszter. Végül az időjárásról. Kedden a köd és réteg felhőzet kiterjedése csökken, így az ország legnagyobb részén gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, de az Alföldön felhősebb időszakok is lehetnek, csapadék nem lesz, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke kedden általában 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. február 3-a hétfő van. Adásunk tartalma. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe és a megszentelt életvilágnapja alkalmából Pavel Cebula minorita atyával beszélgetünk. Többek között az Eger Termál Kft-t is átvilágítják városunkban. Hétfőtől új ügyvezetője lett az Eger Termál Kft-nek Vámos Zoltán Csaba személyében. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk! Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén arra emlékeztünk, hogy Szűz Mária 40 nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Szent II. János Pál pápa pedig 1997-ben nyilvánította február 2-át Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepét a megszentelt életvilágnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy 1 millió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Pavel Cebula atyát, az Egri Minorita templom plébánosát. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe kapcsán beszélgetünk, ami 1997 óta a megszentelt élet világnapja is. Ekkor ő a katolikus egyház figyelme különösen is a szerzetesekre irányul. Erre majd rátérünk, de kezdjük, Pavel atya, azzal, hogy gyertyaszentelő boldogasszonykor mit ünnepel a katolikus egyház?
Hivatalosan az Úr bemutatását. Születése után 40 nappal Szűz Mária is, szent férje József viszik a gyermeket a templomban bemutatni az ószövetségi törvény szerint, de érdekes, mert nincsen az evangéliumi leírásban, hogy valóban kiváltották az első szülött fiút, ahogy a törvény mondja. Tehát Jézus már itt jelenik meg, mint áldozat. Isten fia, aki emberi testvérünké lett, hogy önmagát áldozza fel értünk, bűnösükért, hogy mi is Isten gyermekei lehessünk. És egyébként maga a jelenet, az evangéliumi jelenet, az nagyon érdekes, mert most képzeljük el, egyébként minden rozsafüzérben ugye ezen a titkon elmélkedünk. Jézus bemutatása a templomban. A templom hatalmas. Gondolom, tömegek vannak benne. Ezt tudjuk úgy evangéliumból, hogy elég zajos hely lehetett. És ott van Simeon. És ott van Anna prófétanő. Édesek. De mivel a Szentlélek vezette őket, mind a ketten ebben a nagy tömegben képesek voltak fölismerni, hogy pont ez a kisgyermek, ő a Krisztus, ő a Messiás, Isten fölkentje. És ezért csodálatos ez a Simeon dicsőítő éneke. És akkor, amikor Simeon karjaiba veszi kis Jézust, imádkozik. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben, hiszen már megláttak szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt. Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége. Egy másik fordításban ott van, hogy világosság legyen a pagányoknak is dicsősége a választott népednek. És szerintem itt van a gyökere, hogy miért gyertje a szeltelő boldog asszony. Tehát, hogy Jézus a világosság. Na most mit jelent a világosság? Mi gyakran ezt használjuk, de ez egy átvitt fogalom, ugye? Nekem nagyon sokat segít, amikor a Szentírásban olvasom ugye a világosságról, akkor ide teszem a szeretetet. Tehát a szeretet a világosság. De az igazság is, veritas, az igazság is világosság, ugye? Mert fény gyűjt a sötétségben is, és ugye Szent János apostol ezt nagyon szépen leírja, ugye, hogy a sötétség ugye nem fogadta be a világosságot. És mégis, abban a sötét tömegben voltak egy páran, és az evangelista ugye kétszer leírja, mert a Szentlélek vezette Simeont. Ugye? A Szentlélek segítségével képes vagyok fölismerni Jézust, mint világosságot, mint igazságot. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a szeretet, a megtestesült szeretet. És a lényeg, hogy fölismerjem őt saját életemben. Az ünnepek ugye segítenek újra és újra ráébredni bizonyos igazságokra, vagy hittitelekre, mert nem vagyunk képesek ugye minden egyszerre felfogni. De az ünnepek azért vannak, hogy utána képesek legyünk felfedezni Isten jelenlétét, Isten szeretetét a saját életemben. Akkor is, ha különféle sötétségek ugye ebben a sötét beteg világban körülvesznek engem, vagy... És itt számomra nagyon fontos ez a Szent Ágoston imája, amelyből ugye megalakult a tezé éneknek a szövege. A magyarul az úgy van, ahogyan szoktuk énekelni, te vagy a fény a szívemben, Jézus, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Ne szólhasson bennem a sötét. Tehát ne figyeljek arra, ami bennem is sötétség, bűn, hitetlenség, reménytelenség, kétségbeesés, vagy, ahogyan ugye a kísértő, az ördög, ugye, aki maga vádol minket, ugye, és akkor is gyakran van, hogy még Szent Jónás után, amikor emlékezünk, hogy mit vétkeztem, hogy milyen szörnyű ezt elviselni. Igen, tehát ne arra figyeljek, ami a sötétség, hanem te vagy a fény a szívemben, Jézus, Krisztus jöjj, te vezess utamon. Így van magyarul, de egyébként az eredeti szövegben az van, hogy Krisztusom, adj erőt, hogy ma, itt is most elfogadjam a te szeretetedet. Tehát elhiggyem bűnösségemnek ellenére, vagyis annak a tudatában, hogy bűnös vagyok, és méltatlan, hálátlan, hűtlen, hogy elfogadjam, befogadjalak, elfogadjam a te szeretetedet. Elhiggyem, hogy te mégis szeretsz engem, mindennek ellenére. És tényleg, Jézus szeretete nem változik meg, soha. Képtelenség.
És azzal, hogy Jézust elvitték a szülei bemutatni a templomba, tulajdonképpen azzal a jó Istenre, az Istenre bízták őt. Tehát ilyen üzenetet is megfogalmazhat szerintem számunkra, hogy mi is bízzuk magunkat az Istenre?
Igen, és szerintem ez is történik, ugye a keresztségünkben, hogy szüleink, vagy aki felnőttként keresztelkedik meg, hogy igen, Istenre bízott, tehát elfogadja az ő szeretetét, elfogadja az ő életét, de benne az is van, gyakran megfeledkezünk arról, hogy a keresztség által Jézus részesít minket az ő küldetésében is. És ha tényleg ő rábízom magam, akkor ő elvezet engem, hogy én is részesüljek tudatosan az általános egyetemes papságban. Mit jelent ez? Hogy képes vagyok magamat áldozatul bemutatni Istennek, vagyis Istenre bízni magamat, felajánlani magamat, az, ami történik velem, bennem, körülöttem. Mert ő az üdvözítő, ő a megváltó, ő az, aki bírja ezeket a bűnös terheket, és ez nagyon fontos ezt gyakorolni, különösképpen szentmisében, de a hitköznapi életünkben is. És ez egy döntés, ez egy szándék, Jézusom, rád bízom magam, Jézusom. Vagy ahogyan egy másik ének, a angol nyelvű eredetű, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd. Ugye? Oceans, tehát, hogy vezess engem a vízen. Ugye? Hinnyi, mit jelent? A vízen járni. Jézusom, parancsolj, hogy menjek hozzád. A vízen. A vízen. És ott van ez a tudat, hogy te vagy az enyém, egészen az enyém is. Én egészen a tiéd. Egyébként Szent II. János Pál pápa, amikor a Eukarisztiáról írta az enciklikát, azt írja, hogy a szent áldozásban Jézus egészen önmagát adja nekem. Testével, vérével, ugye, vízével is, és lelkivel is. Isten ember. De ugyanakkor a szent áldozásban Jézus elfogad engem is. Egészen. Egészen. Ezért ez csodálatos, ez a tudat, hát ez a lényege szerintem, hogy tehát tudom, bármi történik, tudom, hogy Isten egészen az enyém is. Én az övi lehetek, ha ezt akarom, mert szabad akaratom van.
Visszatérve a kereszteléshez, ugye ott is megjelenik a gyertya. A kereszteléskor a keresztülő megkap egy égő gyertyát. Ez is Jézusnak a szimbóluma.
Igen, ami fontos, hogy ezt a kis gyertyát, ugye a húsvéti gyertyáról, az oszlop gyertyáról gyűjtjük meg, és ugye a pap, amikor átadja a szülőknek, vagy a keresztülőknek, az mondja, vegyétek Krisztus világosságát. Krisztus világossága. Egyébként ez csodálatos hivatás, hogy Mert Jézus önmagáról mondja, hogy én vagyok a világ világossága. De máskor azt mondja, ti vagytok a világ világossága, ugye? És hogyan? Jézussal egyesülök, és az én tetteimben megjelenik az ő szeretete valahogyan, amennyire lehet itt a Földön, akkor mások észre fogják venni, igen, hogy ez valami fénysugara, ez rávezet Istenre.
Igen, és hogyha a keresztségnél ott a gyertya, arra is gondolhatunk, hogy akár haldokló mellett is szoktak gyertyát gyújtani. Ez is Krisztusra, az földi életünk lezárásánál is, a halott mellett égő gyertya is Krisztusra utal.
Igen, és itt van a húsvéti gyertyától származó fény, ugye? Nem tőlünk, Krisztustól. Ő az egyetlen, aki önként vállalta a halált, azért, hogy megszabadítsa minket a félelemtől, hogy ezt a földi életet egyszer be kell fejeznem. Egyébként számomra az életemben egyik legfontosabb tapasztalatom volt, amikor Kartal Lernő atya haldokolt több órán keresztül, és hát különféle imákat mondtunk mellette, de és azon gondolkoztam, hogy vajon melyik ima alatt kiadja az utolsó leheletét. Kompletóriumban, ugye, tehát a befejező imórában este 8 után pont akaratta az utolsó lehetőt, amikor mondtuk Simeon imáját. Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben. Pontosan akkor. Csodálatos.
Ide, hogyha a Minorita templomba Egerbe bejövünk szentmisére, ebben a templomban mondhatom úgy, hogy igazi gyertyák égnek még az oltáron, ugye viasz gyertyák. Számodra mit jelent a gyertyának a fénye, meg az, hogy tényleg valódi gyertya ég itt a templomban?
Igen, emlegettük a keresztelőt, ugye emlegettük a haldoklást, ami nagyon fontos, anyukám mindig, aki nem régen ment el, mindig mondta, hogy milyen fontos imádkozni a jó halál kegyelméért. És vannak társulatok, amelyek ezért már régen-régen ugye alakultak meg, hogy egymást segítsük abban, hogy készüljünk fel. De közben nekem nagyon tetszik a gyertya, mint szimbólum, az esküvőn. Lehet, hogy régebben csak a mennyasszony tartotta a gyertyát. Én mindig kérem, hogy mind a ketten, már akkor férj is feleség, kint, tartják meg a nászáldás alatt, ugye csodálatos és tartalomban bőséges áldás szövege alatt, együtt tartják a gyertyát. És akkor mindig azt mondom nekik, hogy mert a gyertya, ha ég, igeti magát, eléget, az önfeláldozó szeretetnek a szimbóluma, a jelképe. Mert ugye, ha nem még, hát akkor egy darab. De ha ég, akkor fényt ad, és meleget. De ahhoz, hogy igen, kell, hogy igesse magát. És hát így működik a szeretet. Ugye? Tehát ha készen vagyok feláldozni, odaadni magamat, akkor lesz fény, világosság, és melegség, és ezt együtt tesszük, ugye? Ebben egymást segítjük, mondják a házastársak, és mindig törekszem, hogy ez egy jó vastag és hosszú gyertya legyen, mert majd máskor is meg tudják gyűjteni a házas ima alatt, mert ugye három pilléren áll a házasságban, a családban a lelki élet. Egyéni ima, házas ima, és családi ima, amikor már jönnek a gyerekek. De tényleg ugye, hogy mondjam, egyszerű alkalomnál is, de mindig az altáron is így gyertya, vagy altár mellett, ugye? Tehát, mert ez egy különleges jel, tehát a láng önmagában fizikailag is nagyon érdekes dolog, ugye? Egyébként, ha már gyertyákról beszélünk, emlékszem, hogy nagymamám ugye öntött gyertyákat, és egy ilyen gyertya volt a kezében, amikor haldokolt, de hogy nagyon érdekes, milyen fontos az arány, tehát hogy milyen legyen a konuc, milyen vastag a gyertya, milyen fajta viasz van. Mondjuk a parafin az kicsit más, ugye, de igazi viasz, aminek van illata is, és A gyertya lángját is ápolni kell. Add, hogy ne szólhasson bennem a sötét, hanem elfogadjam a te szeretedet, a Szentlélek által, ugye, azt, hogy ő szeret minket, abból tudjuk, hogy megadta nekünk a Szent Lelkét.
Ahogy a beszélgetést indítottuk, hogy a megszentelt élet napja is ma most van, gyertyaszentelő boldogasszonykor. Számodra mit jelent az, hogy te egyszerre szerzetes és pap is vagy? Melyik hivatás alakult ki, hogyha egyáltalán ezt ketté lehet választani benned először?
Tehát a szolgálati papság az ugye szentség. A szerzetesi élet az nem szentség. A házasság az szentség. A szerzetesi élet, úgyis megszentelt élet, ahogyan mondja az egyház, hogy a keresztségben megtörtént odaadásnak valami különleges formája. Tehát a keresztségből indul minden. Megélni a keresztséget, vagyis az keresztségi életet, tehát Krisztusban való életet, Krisztusban alámerített életet, benne élünk, mozgunk is vagyunk. A szerzetes ennek az életnek egy különleges példája, formája, mert már utal arra a világra, ahova készülünk. Különös módon. Éppen ezáltal, hogy önmagát, persze, amennyire lehet, Krisztusnak ajánlja az életét, mindenét. A házasságban is ez történik, csak ugye házastársan keresztül vele való közösségben. A szerzetesi életben ez egy, igen, különleges odaadás, önfelajánlás. Nem minden szerzetes pap. Szent Maximilián Kolbe által alapított rendházában 700 testvér volt, 700 szerzetes. A Szeplőtelen falucskájában, ahogyan ő ezt nevezte, Varsó mellett. És ebből csak azt hiszem 30-an voltak a papok. És amikor misszióba mentek Japánba, illetve amikor elindultak, akkor még nem is tudták, hogy hova mennek, csak annyi az Ázsiába először, ugye Kínába mentek, hát nem sikerült, és akkor kikötöttek Nagasaki-ban, Nagasaki mellett. De ott is a missziós csapatban a többség az szerzetes, nem pap volt. Tehát ez egy fajta hivatás. És nagyon fontos imádkozni ezekért a hivatásokért, de tudjuk, hogy először kellenek a gyerekek. Én, mióta visszajöttem Magyarországra 16-ban, azt szoktam mondani, hogy szeretem a lányokat, de nekünk fiúk kellenek, mert ugye férfi rend vagyunk. És amikor jönnek az emberek, mindig kérdezem, hogy na is hány fiú van? Úgyhogy érdemes barátkozni azokkal a családokkal, ahol vannak fiúk. De ez a tény. Nálam elolvastam Szent Ferenc, Asszízi Szent Ferenc írásait, műveit, és egyszerre ez a kettős, mert ez kettős hivatás, ugye, valahogyan egyszerre ébredt fel. Vagyis rájöttem, hogy Isten erre hív. Persze utána ugye a szemináriumi évek, illetve még noviciátus, előtte még jelöltség, ugye, ezek azért vannak, hogy tényleg az ember biztosan fölismeri, hogy ez az Isten akarata, és hogy pozitív választ akarok adni, illetve az előjárok által is a közösség elmondja, hogy na most akkor te idevoló vagy nem. Tehát azért fontos szerepe van a nevelőknek, az előjáróknak, sőt a rendtársaknak is, mert persze minden szerzetes rend más karizmával rendelkezik, és vannak ugye remetik. De éppen a minorita, tehát a konventuális ferences rend, az a közösségi. A középkorban konventus, konvent, az csak az a rendház lehetett, ahol legalább 13-an voltak. És itt Egerben a főbejárat fölött, ugye latinul fel van írva, conventus, fratri minori, conventualium. Tehát itt a közösségi élet nagyon, nagyon, nagyon fontos. Családi élet, közösségi élet.
És a minorita rendnek, minorita szerzeteseknek mi a karizmájuk?
Igen, ezt gyakran kérdezik, mert ugye vannak rendek, amelyek kórházban szolgálnak, betegeknél, vagy tanítórendek. Mondjuk magyarországi, illetve monarchiai helyzet az kicsit más volt, de amit Szent Ferenc leírt, az életünk formája az evangélium. Kész. Illetve nincs kész, ugye, hanem az jelent, hogy minden. Minden. Egyébként 20. században Szent II. János Pál pápa, amikor szenté avatta a Szent Maximiliánt, vagyis Boldog Maximiliánt, ami érdekes, ugye, hogy a Szent 6. Pál pápa boldoggá avatta Maximiliánt, mint hitvallót. János Pál szenté avatta, mint vértanút, aki életét feláldozta egy családapaért. De azt mondta János Pál, hogy Maximilián 20. század Ference. És ez egyébként tényleg általa rajta keresztül Isten megújította az egész rendünket, mert alig voltak akkor egész világon a minoriták 1200-an, és amikor 85-ben én léptem be, akkor több mint 4000-en voltunk. Na most a helyzet kicsit más, ugye nyugati világban egyre kevesebb a hivatás, de ugyanakkor egyre többen vagyunk Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában. Tehát Maximilián a 20. század Ference. Önmaga is a közösségi életben nagyon szegény, de ha arról volt szó, hogy milyen nyomdában, milyen gépet vegyünk, akkor azt mondja a legdrágábbat, a legjobbat. Ő, aki kezdte működtetni a rádióállomást, már érdeklődő tévé után is. Tehát igen, a szegénység, de Isten szolgálatában a legjobbat. Egyébként ez számomra kicsit hasonló, mint Szent Ferenc, aki azt írja, ugye, hogy mi igen, szegényen élünk, és igen, bőjtölünk is, bár azért ne felejtsük, hogy amikor haldakalt, akkor bocsánatot kért a test Szamár testvérétől, ugye? Szamár testvérem, bocsáss meg, hogy sonyargottalak, ugye, túlságosan. Mert az, a test is Isten ajándéka. De azt mondja Szent Ferenc, írja nem egyszer, nyomatikosan, de ami Krisztus testét és vérét illeti, tehát a szentségházat, az oltárt, kehelykendőket, kehelyeket, a legdrágábbat kell venni, a legjobbat. Ugye? Tehát mi maguk szegények vagyunk, szegényen élünk, Istenben bízünk, mert ez a szegénységnek szerintem a lényege, hogy én Istentől várom, hogy ő tényleg, ahogy mondja Jézus, hogy ugye hajszál el van számolva, vagyis ne aggódjatok, mit fogtok enni, vagy mibe fogtok öltözködni, ugye? Én minden nap gyakorolom egyébként ezt a bizalmat, mert a templomunk, meg a rendházunk, illetve a kollégiumunk, Szent Hedvig kollégium nagyon rászorul renoválásra, és hát ugye már lassan 4 éve a testdokumentációnk készen van, és nem tudunk előre haladni, de szoktam mondani, Szent Antal, te vagy a vidőszentjednek a templomnak, Szent Hedvig, te vagy a vidőszentjednek a kollégiumnak, intézkedjetek, mert egyébként akkor az ember megbolondulna, hogy csak saját erejében bízna, ami nincsen, vagy egyre kevesebb.
És zárásul, Pável atya, te annak idején papszenteléskor mit választottál jelmondatodul? Mi volt az, ami megadja az irányt számodra?
Nem is tudom, hogy van-e még nálam az új misis kép. Valahol valakinél láttam nem régen. Érdekes, tehát én sokáig imádkoztam, gondolkoztam, és akkor kaptam egy szerzetes nővértől egy levelet, az volt benne, és ez lett, hogy elmondott, ne a nyugodalmat kerest, hanem Jézust. Tehát ez nem egy idézet Szentírásból, ez egy, igen, terv, hogy is működési alapelv, mert igen, tehát nem az a legfontosabb, hogy békében éljünk, olyan értelemben, hogy nyugalom legyen, ugye? Tehát a kereszténység, Krisztus követése, az nem csak egy, hogy mondjam, terápia. Jézus, hát a Getsemáni kertben mit élt át? Vagy a kereszten? De előtte is. Ugye voltak pillanatok, amikor emberélek is, hát evangélium leírja, dühös volt, vagy türelmetlen volt, mert azt látta, hogy a tanítványai hitetlenek. De mindenben, minden körülmények között, minden helyzetben Jézus keresni. Benne van az ő akaratának a keresése, ugye, tehát a megkülönböztetés, de elsősorban az a készség, hogy Uram, amit akarsz, tedd velem, mert tied vagyok, íme itt vagyok.
Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepéről és a megszentelt élet világnapjáról Pável Cebula Minorita atyával beszélgettünk.
A mélységben megtart igen. Nagy neved hívom én, és felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen. Enyém vagy, és én tiéd. A mélységnél nagyobb kegyelmed, mely elvezet és tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, de nem hagysz el, és nem inogsz meg. Nagy neved hívom én, és felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen. Enyém vagy, és én tiéd.
Az EGRI Strand szolgáltatásainak a minőségét szeretnénk javítani, fogalmazott Wagner Ákos polgármester azon a sajtótájékoztatón, amelyen a strandot is üzemeltető Eger Termál Kft. Érintő változásokról számolt be. Kiemelte, a cég által üzemeltetett veszteséges Bicskei Aladáru szoda állami tulajdonba adása folyamatban van.
Tehát kettő témát szeretnék hozni ma a sajtótájékoztatóra. Az első a Eger Termál Kft.-nek a ügye. Ugye az Eger Termál Kft. Működteti a Bicskei Aladáru szodát, és ahogy az egriek hívják, a strandot. Gyakorlatilag ebben a Termál Kft. Működésével és elsősorban a strand és az uszodával kapcsolatosan több jogos igény fogalmazódott meg az egriek részéről a képviselőkön keresztül, illetve jó magam is kaptam ezzel kapcsolatosan észrevételt. Ezzel a kérdéssel is foglalkoztunk, hiszen több területen ebben hoztunk változást, illetve készítünk elő változásokat, de a mai nap egy fontos döntést a délelőtti közgyűlésen meghoztuk. Az egyik változást, amit elindítottunk, ezt aki tavaly ott volt a tavaly novemberi Lázár János miniszter úrral történő egyeztetésen, az egyik kimeneti pontja az volt, hogy a Bicskei Aladár uszoda, amelynek a fenntartási költsége nagy mértékű terhet ró a Termál Kft. Működésére, akkor azt mondtuk, hogy 250-300 millió forintos veszteséget termel, vagy veszteséggel üzemeltethető a Bicskei Aladár uszoda. Ezt azt az ígéretet kaptuk, hogy átveszi a Lázár János féle minisztérium. Ebbe elindultak az előkészítések, levél elindult irányukba, illetve egyeztető tárgyalások zajlanak a operatív végrehajtásról. A másik kérdés, amiben ma döntöttünk, illetve abban ma döntöttünk, hogy gondoltuk, hogy a Termál Kft.-nek a működéséhez egyfajta megújulásra van szükség, szemléletváltásra, így a mai nappal Molnár Lászlónak az ügyvezetői megbízását visszahívtuk, és az EVAD ZRT vezérigazgatóját megbíztuk, hogy új ügyvezetőt, személyét nevezze ki. Vámos Zoltán Csaba személyében hétfőtől, tehát február 3-ától lesz új ügyvezetője a Termál Kft.-től. A harmadik pont, amit a Termál Kft.-vel kapcsolatosan elvégeztünk, szintén a mai közgyűlés döntött arról, hogy a Termál Kft.-nek az előző szűk két éves működését átvilágítjuk. Ez 2023. január 1-től 2024. október 3-ai időszakot felölelő átvilágítást indítunk el a Kft. Működésében. Zárójelet nyitok, nem csak a Termál Kft.-re terjed ki ez az átvilágítás a közgyűlési döntés alapján, hanem maga az EVAT ZRT átvilágítása is benne van, és a Városgondozás Kft.-nek a átvilágítását is tartalmazza ez a döntés, de ugye a mai témánk a termál, tehát őre is kiterjed ez. Tehát még egyszer, 2023. január 1 és 2024. október 30-ai közötti időszakot nézzük át pénzügyi gazdaság szempontból. Ez a három intézkedés persze önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy jelentős előrelépést tudjunk tenni elsősorban a strand minőségi szolgáltatása irányában, ezért ezzel párhuzamosan december-január hónapban készítjük elő azt a csomagot, amelyek a Eger megye jogú város számára rendelkezésre áll a 21-27-es költségvetési időszakban, EU-s forrás, ez az úgynevezett top pluszos Európai Uniós forrás. Ebből igyekszünk a Termál Kft. Üzemeltetésével lévő strandra fordítani egy jelentősebb összeget. Ennek a pontos műszaki tartalmát és pontos összegét azt a februári közgyűlésre fogjuk tudni bevinni, ez jelenleg is előkészülete alatt van, az, hogy milyen műszaki tartalmat szeretnénk ebbe megvalósítani, tehát a februári közgyűléssel fog ez nagyjából véglegesülni, hiszen március 31-ig az eggyel kapcsolatos pályázatot be is kell majd nyújtanunk. Termál Kft.-vel kapcsolatosan ez a négy intézkedésünk van mostanában. Visszatérünk a útra, hogy Eger ismét a fürdők városa lehessen, illetve elkezdtük az első lépéseket ebbe az irányban is.
Wagner Ákos Eger polgármestere elmondta, február 3-ától Vámos Zoltán Csaba vezeti az Eger Termál Kft-t, aki Mezőkövesdről érkezik a városunkba. Vámos Zoltán Csabát kérdezzük.
Honnan érkezett, és eddig milyen szakmai múlttal rendelkezik a fürdők üzemeltetésében?
Vámos Zoltán vagyok, Mezőkövesdről érkeztem, és 17 évi szakmai tapasztalattal rendelkezem a Zsóli fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan, valamint plusz 3 évet a fürdő marketingével is foglalkoztam. Úgyhogy nagyjából ennyi a kifejezetten a fürdők tekintetében a szakmai múlt. Vezetőként korábban is dolgoztam, Mezőkövesden, igaz, hogy ez nem ez a terület volt, hanem a Matyó mezőgazdasági szövetkezet még annó, és ott a üzemvezető helyettesként dolgoztam 1 évet.
Ő hogyan látja jelenleg az Eger Termál Kft-t? Mire volt eddig ideje, milyen tervei vannak így első körben?
Hát azt látom, hogy közvélemény, illetve vendégek részéről elég nagy igény van a változtatásra. És mint itt el is mondtam az előbb, hogy bár Eger jó turisztikai látogatottsági adatokat generál, vagy tesz le az asztalra évről évre, de az elmúlt időszakban ezekből a visszajelzésekből az jött le, hogy a fürdő az egy picit elmaradt ezektől a fejlesztésektől. Azt látni kell nyilván, hogy az első dolog a területnek a részleges vagy részletes felmérése, műszaki szempontból főként, illetve hát pénzügyi és jogi szempontból is, és azoknak megfelelően lehet majd a további lépéseket megtervezni. Ahogy polgármester úr elmondta, hogy itt szinte létfontosságú lesz majd a nagyobb mértékű fejlesztés szempontjából, megújulás szempontjából a topos pályázat, de üzemeltetési szempontból is át kell nézni a dolgokat nyilván, és ahol lehet korrigálni vagy jobbá tenni az üzemeltetést, amit az előző fürdővezetés esetleg elkezdett, akkor azt nyilván meg kell majd tenni, de ez egy alapos vizsgálat kell, hogy megelőzze.
5 millió forintos bírságot szabtak ki a Dobó István Vármúzeumra a Lenkei ház ügyében. A bírságot a közbeszerzési hatóság döntőbizottsága szabta ki, ami nem jogerős. A Vármúzeum jogorvoslati eljárást fog kezdeményezni, mondta el Wagner Ákos Eger polgármestere sajtótájékoztatóján.
Előbb a top plusz pályázatokról beszéltünk, a termál vonatkozásában 21-27-es időszakot érinti, tehát ami előttünk van, viszont van egy toppos pályázati csomagunk is, ami meg az előző uniós költségvetési ciklust, a 2014-20-as költségvetési ciklustban zajlott le, és ezeknek jellemzően a zárása, bár folyamatosan történt ezeknek a pályázatoknak, ugye a tavalyi év végével zajlik. Jelen állapot szerint 29 projektet tudunk, amik előttünk van még, és valamilyen szinten adminisztratív feladat van rajta, mert jellemzően ezek fizikailag megvalósultak, de még a pénzügyi elszámolás, utóellenőrzések hátra vannak ezekből a 29 projektből, olyannyira, hogy ebből a 29 projektből 6 az a következő 1 hónapban valamilyen típusú ellenőrzés alá fog esni, vagy fenntartási időszak közbenső ellenőrzésben, vagy pedig záró fenntartási ellenőrzésbe fog kerülni február hónapban. Hát ezeknek az eredményéről ugye többen kérdezik szintén a városban, városlakók, akár az én képviselőim, hogy a múlt toppos pályázatokban mi a helyzet. Ez egy folyamatos munka most, tehát még nem látjuk, hogy ezeknek a pályázatoknak hol a vége, gyakorlatilag milyen problémákkal fogunk szembesülni. A hivatalban a hivatali apparátus között szortan nincs a feladatnak valós gazdája, viszont szigetszerűen megtalálható, ki miért felelős. Ezeket a kollégákat bíztuk meg, és végzik ezt a feladatot, hogy végigvigyék. Viszont ennél fontosabb ügy, hogy ezek közül a pályázatok közül ugye a legnagyobb közérteklődésre számot tartó projekt a Lenkei tábornok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése. Ebben a kérdésben képződött egy olyan dokumentum, amit szeretnénk a sajtó elé tárni, majd ezt követően pedig az átláthatóság jegyében a következő napokban a városnak a honlapjára is ki fogjuk tenni. Ez egy közel 27 oldalas dokumentum. Ez a közbeszerzési hatóság közbeszerzési döntőbizottságának a döntése. Ugye a Lenkei Ház projektnél kettő közbeszerzés zajlott le. Az egyik maga az építési beruházás részén, a másik pedig a benne lévő eszközök, jellemzően bútorok vonatkozásában zajlott be. Erről az eszközbeszerzési közbeszerzési eljárásról jött most meg ez a döntés. A döntés azt tartalmazza, hogy a közbeszerző nem jó eljárás keretében hajtotta végre, vagy nem jó eljárást választott a közbeszerzési eljárásra, ezért megbüntetik a végrehajtó Dobó István Vármúzeumot. Két tételben van, valójában 5 millió forint bírságról van szó, majd a dokumentumot meglátják, abból el lehet olvasni a részleteket. A lényeg, hogy ez a döntés nem jogerős. Tehát ez most jött, ennek van a jogorvoslati eljárást, lehet kezdeményezni, és a Dobó István Vármúzeum igazgatójával, illetve maga a közbeszerzésért végző közbeszerző cég vezető is azt mondja, hogy szerinte nekük ebben igazuk van. Itt elsősorban a közbeszerző cég a kérdéses abban, hogy jó döntést hozott-e, hiszen ő a szakértő ebben a kérdéskörben. Ő ezért jogorvoslati eljárás kezdeményezett, természetesen mondtuk neki, hogy ez a jogorvoslati eljárást végez el. A jogorvoslati eljárás végén fog eldőlni, hogy akkor ez a bizonyos 5 millió forintos bírság, ez fönnáll-e, meg kell-e fizetnünk. Tehát ez jelen pillanatban nem jogerős. Itt van egy ilyen döntés a kezünkben, ki fogjuk tenni mindenki a sajtó által is olvashatóvá, és mikor lezárul a jogorvoslati eljárás, akkor lesz végleges, hogy akkor ez 5 millió forintos bírság áll-e, vagy nem áll, és ezt én bízok benne, hogy a közbeszerző a maga igazát meg is tudja védeni a közbeszerzési hatóságnál, vagy illetve a jogorvoslati eljárás során.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,